Egy elképesztő történetről fogunk beszélni. Isztambulban született, de magyar volt, és a francia ellenállás nagy alakja lett. Eddig sikerült kikerülnem azt a nevet, amelyet majd Katona Csaba történész fog közzétenni, hogy ne égessem magam újfent az ájen és a nem tudom milyen ógló után. Szerbusz, jó reggelt!
Szia, Csaba. Jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és hát a fene se tudja, hogyha majd a francia meghallja, hogy mi kiejtjük ezt a nevet, akkor felkacag-e vagy a fejéhez kap, vagy pedig azt fogja mondani, hogy na akkor most kérek egy sampányt, mert megérik odintani egyet. Úgyhogy maradjunk, hogy egy picit vakon fogunk lőni, de próbáljuk meg.
Na nézzük a rövidebbet, talán az az egyszerűbb. A hosszabb, a vicc az, hogy nem is a francia része van baj, szerintem van a saját eredetiével.
Hát elég bonyolult történet, szóval kezdjük ott, hogy a főhősünk leginkább Franciaországban Yves de Daruvar néven ismert, és hát ez a Daruvar elég magyarosan hangzik, akárhogy is nézzük. Na most, hogy a teljes neve franciául próbáljuk meg kiejteni, Yves Djemsid Imre de Daruvar.
Igen, az a Djemsid, az egy kicsit furcsa név.
Igen. És én nagy valószínűséggel tekintettem az ő szolgálati helyére, én az arab világra gyanakszom, hogy esetleg ez onnan jöhet valami, de ez csak egy tipp, tehát fogalmam nincs róla őszintén szólva. Magyarul Daruvári Kacskovics Imre. Ezzel olyan nagy probléma nem lehet, viszont hát akkor hogy lebből egy Yves de Daruvar? Hogy lesz egy magyar úri emberből a francia katonaság hőse? Kezdjük ott, hogy miért emlékezünk meg róla túl a érdemein. Megint egy dátumot találtunk, ugye május 28-án van a halálnak az évfordulója, 2018. május 28-án hunyt el Yves de Daruvar, és ha figyelem veszük, mikor született, 1921. március 31-én.
Igen, magas kort ért meg.
Majdnem 100 év.
Igen.
Majdnem 100 év. Ami egy civil esetében is rendkívülinek számít, egy aktív frontszolgálatot teljesítő katona esetében pedig ez fokozottan így van, az ő esetében pedig egyértelműen erről beszélhetünk. Itt egy picit visszautalnék arra, hogy azért vannak hagyományai annak, hogy magyar vagy magyarországi katonák francia színekben jól teljesítenek. Itt gondoljunk Benyovszky Móricra, Madagaszkár egykori királyára, akit aztán valószínűleg francia ágyúgolyó vont ki e világból, de ettől még.
Hát vagy a Bercsényi huszárokra, ugye?
Na hát arról nem beszélve, ugye 1720-ban alapították meg a Bercsényi huszárezredet, ugye ebben Bercsényi Lászlónak volt kiemelkedő szerepe, ugye Bercsényi Miklós fiának. Hát Bercsényi László talán csak annyit, hogy Franciaország marsalja volt, ennél magasabb rangot francia katona nem érhet el, és ugye a Bercsényi huszárok ma deszantosokként szolgálnak, nagyon büszkék arra, hogy kialapította
őket. Te figyelj, Csaba, az igaz, mert én ezt is hallottam, hogy van valami indulójuk, amiben a franciáknak teljesen értelmet szavak vannak, mert hogy magyar az induló, és ők büszten...
Két indulójuk van. Ez az egyik. A másik az a Várszávjánka, tehát nincs annál szebb, mint amikor egy lassított ütembe a francia alapítású magyar huszárezred, ma már deszantos tagjai egy kommunista indulót énekelnek. Ez egy gyönyörű szép kombináció. Viszont a másik, és ez az ismertebb a kettő között. A Várszávjánka ugye az valamikor a 20. században lett ennek az ezrednek a úgymond az indulója. De a másik az a gyönge violának letörött az ága kezdetű nóta. Ugye a gyönge violának letörött az ága, az bánatomnak nincs vigasztalása, suhog a szél késmárk felett, édes hazám, Isten veled. Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magába, elfogyott szegénynek minden katonája, suhog a szél késmárk felett, édes hazám, Isten veled. Keresetek rá YouTube-on, franciául éneklik, fogalmuk nincs, hogy mit jelent, lövésük nincs már a magyar szavakból. Nincs szebb, mint amikor ilyet hallszok én már beszélni, és ehhez hasonlók, de eléneklik becsülettel. Úgyhogy le a kalappal a Bercsényi huszárezred, ma már deszantos ejtőernyősök, ha jól tudom, teljesítménye előtt. Mindez viszont igazából most nekünk csak háttérül szolgál Yves de Daruvar életéhez. Kezdjük ott, hogy hol született, itt említettétek, hogy Isztambulba. Az édesapja alapvetően egy magyar nemesi családból származik, innen van a dő szócska, ami a nemesi eredetre utal, Daruvári Kacskovics Tibor, tüzértiszt, így hívták a édesapját. Hogyan került Isztambulba? Erre nem sikerült fényderítenem, de figyelembe jövő a születés időpontját, 1921-et, a Magyarország, a történeti Magyarország szétesése, a forradalmak időszaka, Trianon, a román hadsereg megjelenése, tehát mindez eléggé kellő hátteret nyújthat ahhoz, hogy valaki úgy ítélje meg, hogy most egy darabig nem megy haza, aztán pedig úgy ítélje meg, hogy nem csak egy darabig nem megy haza, hanem hogy nem megy haza. Úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi húzódhat meg a háttérbe, de ezt állítani nem állítom, csupán feltételezem, ezt tekintsük hipotézisnak. Ami biztos, hogy a 20-as években, 20-as évek közepén végén viszont a család úgy ítéli meg, hogy Franciaországban vetik meg a lábukat, és innentől kezdve egy francia karrier indul el Yves de Daruvar esetében. Nyilván a névhasználat az arra utal, hogy hát a magyar verziót, ezt a Kacskovics Imrét, ezt nehéz lesz volna Franciaországba a mindennapokban használni. és elég jó gimnáziumokba járt, majd pedig egy olyan pályát választott, ami ebben az időben számos embernek kínált karrier lehetőség, egy gyarmati tisztviselő akart lenni. Ugye Franciaország ebben az időben még egy nagy gyarmattartó ország, de a tengeren túli Franciaország az számos részre tagolódik. Van is egy olyan képző, egy olyan képzési hely, a tengeren túli Franciaország nemzeti iskolája, ahol kifejezetten olyan embereket tanítanak, akik megismerik a különféle gyarmatoknak a szokásait, tehát magyarán fogalmazva a helyi ismeretekkel gyarapítják a szokásos közigazgatási tudást. És ki tudja, milyen karrier vált volna rá, ha nem tör ki a második világháború. De kitört a második világháború, írt az Aruvár akkor 19 éves, 1940 májusában, amikor úgy dönt, hogy választott hazáját, a fegyverrel fogja védeni. De nem francia születésű, de egyértelműen francia hazafivá, patriótává vált, és katonai szolgálatra jelentkezik akkor, amikor a francia kormány elhagyja a fővárost, viszont túl fiatalnak találják. Túl fiatalnak találják, úgyhogy fogja magát, és a következő menetben elmegy Londonba, hogy csatlakozzon az ottani francia alakulatokhoz, kiképzik, Angliában kapja a kiképzését, majd 41-ben már francia egyenlítői Afrikában van, aztán pedig Csádba kerül. Csádban pedig egy legendának a kötelékébe kerül. Egy nagyon fontos nevet mindenképp meg kell említeni az ő karrierje kapcsán, Franciaországnak egy fantasztikus katonáját, ő Philippe Leclerc de Hautecloque. Ő valamivel...
Hát ő egy nagyon legendás páncélos tábornok volt a franciáknak, még egy modern harckocsijukat is róla nevezték el, ugye a Leclerc páncélos, kb. Azonos kategória a leopárdokkal, amit mi vásárolgatunk.
Így éppen van, és ugye ez egy egészen kiváló katona volt, 1902-ben született, és itt az ősorsán keresztül fogjuk látni, milyen, mi minden kell ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy Yves de la Rovar majdnem 100 évesen még életben volt. Ugye egy francia arisztokrata családból származott, posztumusz lett belőle marsal, és ő volt az, aki aztán a második világháborúban tényleg egy legendás katonává vált, főleg Afrikában tevékenykedett, de ami nagyon-nagyon fontos az ő megítélését tekintve, hogy a csapata, amit csak Le Division Leclerc néven emlegettek, nos ez egész egyszerűen nem csak a normandiai csatában vett részt, aztán a mindenféle afrikai hadszíntereken túl, hanem Párizs és Strasbourg felszabadításában, itt ugye Párizs a lényeges, és nála harcol Yves de la Rovar. Tehát egy olyan katona keze alá kerül, aki egy szűk 20 évvel idősebb nála, ugyanakkor azonban már életében egy legenda. A Mázli faktorra visszatérve 45 évesen veszti az életét a Leclerc, túléli a második világháborút, és 1947-ben lezuhan egy repülőgéppel Kolombésárnál, és így hal meg, posztumusz csinálnak belőle marsalt. Egészen elképesztő belegondolni, hogy valaki végig harcolja az első vonalban a háborút, és aztán egy repülőgép baleset vett véget az életének. Úgyhogy emlékezzünk meg róla is, de térjünk vissza a főhősünkhöz, mert az történik, hogy a Leclerc-féle alakulat azért az nem a háttérbe szolgál, hanem egész egyszerűen folyamatos harcban vannak, és hát Yves de la Rovar kiváló katonának bizonyul, második részvétele, csatában való részvétele után már ki is tüntetik, és az is kiderül, hogy nem pusztán frontkatonaként állja maga helyét, hanem irányítói képesség is van benne, és aztán Tunéziában harcol az olaszoknak, a németek ellen, éjszakai felderítő járő parancsnoka, szóval minden létező dologban részt vesz, ami elképzelhető, na és 1943-ban majdnem az életét veszti, becsapódik mellette egy lövedék, és a repesz az megsebesíti az arcát és a fülét, majd nem sokkal később, 4 nappal később, mert ettől nem áll le, 2 lövedék szilánkjai megint csak súlyos sérülést okoznak neki, konkrétan elvágják a nyelvét és eltörik az állkapcsát. Ezen a ponton viszont már nem harcolhat tovább. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy ez mivel járhat egy ilyen lelki trauma, a sérülés. Kórházba szállítják őt, és itt éri meg az afrikai harcok végét. Na de közben Franciaország, tehát a haza, az még mindig nincs felszabadítva. Ezért aztán fogja magát 44 elején, nem várja meg a felépülését, hanem fogja magát, elindul Leclerc után, és így történik aztán, hogy előbb Alençon felszabadításában vesz részt, majd pedig Párizs felszabadításában is részt vesz. Azért tudjuk, hogy a franciák számára mit jelent, hogyha valaki de Gaulle és Leclerc oldalán ott van Párizsnál, akkor, amikor sikerül ugye a németek alól azt felszabadítani. És utána aztán még harcol egészen tovább a háború végéig. Nem is csoda, hogy egy idő után sorra kapja a kitüntetéseket, megkapja a becsületrend. Lovak keresztjét, főhadnagyi rangba került, tehát tulajdonképpen egy nagyon komoly katonai karrier van mögötte. És ugye a következő kérdés pedig az, hogy mi fog vele történni, miután véget ért a háború. Most ez is azzal kezdődik az egész, hogy még a háború nem is ér véget, mikor jön egy újabb fordulat az életébe. Ő nem francia állampolgár. Na vajon megkapja ezek után?
Hát nem kérdés. Aki ott volt De Gaulle-lal és Leclerc-kel, az
nem
valószínűleg...
Olyannyira, hogy már 44 novemberében megkapja. És miután vége van a háborúnak, szerintem ez egészen elképesztő polgári hozzáállás jelent, visszamegy a főiskolára, és befejezi a tanulmányait a tengeren túli Franciaország nemzeti iskolájában. Hát ugye közben egy kisebb esemény, második világháború, de ez nem gátolhat meg egy pallérozott tudású polgártól.
Na de ez volt az az iskola, ahol ilyen gyarmati tisztviselőket képeztek, ugye?
Így van, és innent közel jön az ő következő karrierje, ugyanis, mintha a háború meg sem történt volna az ő életét tekintve, fogja magát és gyarmati tisztviselő lesz belőle. Tehát ha már emlegettük Benyoszki Móricot, először Madagaszkárban kezdi meg a szolgálatát 47-ben, a szolgál Mauritániában, Elefántcsontpart, Kamerun, majd egy ideig, és ez egy érdekes váltás, fogja magát és Dakarban, Francia-Nyugat-Afrika utazási irodájának lesz a megbízott vezetője. Majd fogja magát, visszatér állami szolgálatba, és végső soron szolgál még a Comor-szigeteken, itt köztársasági főbiztos, majd pedig 1963-ban, ugye akkor azért már túl van nagyon sok minden, az Atomenergia Bizottság főtisztviselője lesz, és 1981-ig tölti be ezt a pozíciót, amikor is úgy ítéli meg, hogy most már az ő aktív élete az véget ér, visszavonul. Hát 81-ben vonult vissza, ehhez képest ugye nagyon-nagyon sokáig élt, még 18-ban halt meg. Hát a kitüntetéseit nehéz volna felsorolni, becsületen nagy keresztje, azt tekintsük alapnak, de megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét is. És hát említsünk meg vele kapcsolatban még egy dolgot. Azt nevezetesen, hogy túl azon, hogy megírta a visszaemlékezéseit, ami szerintem egy roppant izgalmas dolog lehet, akárhogy is nézzük, tehát Londontól Tunéziáig a Szabad Franciaország úti naplója, ez a címe. Egy dolog rendkívüli módon érdekelte őt, és szerintem ez visszavonatkoztatható oda, hogy az édesapja miért hagyta el Magyarországot, ez pedig a trianoni békeszerződés és annak a következményei. És nagyon érdekes kettőség ez, hiszen ugye a trianoni béke diktátummal kapcsolatban általában Franciaország felelősségét szokták felvetni elsődlegesen. Nem olyan értelemben igaz, hogy nyilvánvalóan a béke, mint minden béke, a győztesek érdekét szolgálta elsődlegesen, ennek esett áldozatul Magyarország. A túl azon, hogy azért nemzeti önrendelkezési jog is beleszámított abba, hogy hogyan tologatták a határokat, de lássuk be, hogy magyar területek is ugye átkerültek más államok részére. És Daruvári érezte ennek a kettősségét, hogy miközben ő egy francia patrióta, közben azért mégiscsak magyar hazafi, és fogta magát, és a második világháború után leszögezve azt, hogy ő maximálisan bizonyította, hogy nála jó francia polgár nincs, hogy Franciaország iránti hűsége lankadatlan és törhetetlen. Ő most már úgy érzi, hogy ugyanakkor másik oldalról meg magyar emberként igenis írhat Trianonról úgy, hogy kiemelje a francia újságíró, diplomaták, tábornokok, politikusok felelősségét.
Tehát és kritikával éppen fordult a trianoni békeszerződés
abszolút
felé?
Abszolút mérték,
és mire jutott?
Abszolút mértékig. Arra jutott, hogy ugye, mint minden békénél, nem az érdem, hanem az érdek szerint történt a döntés. Tehát olyan szokott menni egy nagyhatalmi békediktátum, igazából minden béke diktátum, akárhogy is nézzük, hiszen vannak vesztesek meg győztesek, nagyon ritka a valódi kompromisszum, hogy amiről itt szó volt, az igazából nem más, mint hogy a győztesek maradéktalanul érvényesítették a saját érdekeiket, teljesen figyelmen kívül hagyva a nagyvonalúságot, vagy más egyéb elveket és etikát. Ugye van az a bizonyos mondás, amit Winston Churchillnek szoktak tulajdonítani, miszerint megkérdezték tőle, hogy kik Nagy-Britannia barátai és ellenségei, és azt válaszolta, hogy Nagy-Britanniának nincsenek ellenségei és barátai, Nagy-Britanniának érdekei vannak, és minden döntésben ez vezényli. Nem akarom klímászót mentegetni, de tény, hogy győztes pozícióval ő mindent abba az irányba vitt, ami Franciaországnak jó. Nyilván hosszú távon kevésbé kontraproduktív, ha figyelembe vesszük, hogy nem alázzuk meg a veszteseket, hogyha ha teszünk egy kis engedmény, mert ez alapját képezheti annak, hogy azért a jövőben ne ismétlődjön meg a konfliktus. Az első világháborúban győztes nagyhatalmak ezt maximálisan elmulasztották, de fogalmazunk úgy, hogy írt a Rovári rendkívül kritikával fordult a trianoni béke felé. Egyébként trianoni magyar sors címmel 1999-ben is jelent a egyik könyve, 1976-ban a feldarabolt Magyarország, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ő azért elég rendesen megtette a magáit azért, hogy kicsit árnyaltabban, reálisabban a trianont és a következményeit Franciaországban. Ezért már önmagában tiszteletet érdemel, de azt gondolom, hogy az élet útja minden tekintetben példamutatónak mondható.
Igen, és hát nem is sokan lehettek köztük, magamat is beleértve, akik egyáltalán tudnak a létezésre.
Ezt akartam mondani éppen, igen, hogy
nem múló hálánk, hogy beemelted a műsorba.
Megint kaptunk egy kis pluszt. mint mindig.
Igen. Hát ugye ez egy régi célunk volt, hogy próbáljunk meg olyan embereket az előtérbe helyezni, akik talán méltatlanul kikoptak a magyar közemlékezetből. Én azt gondolom, hogy Yves de Dorovár, aki két nemzet hőse, maximális tiszteletet érdemel, és nem idézőjel csak Franciaország és Magyarország irányából nézve.
Így van. Rendben van, nagyon köszönjük. Szépen köszönjük akkor az összefoglalót, és akkor jó munkát, szép napot, a jövő héten újra megpróbáljuk.
Viszont kívánom, sziasztok!
Köszi, szervusz!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Yves de Dorovárról.